Szeretett testvéreim, ez a mostani húsvét a karantén kálváriánknak az egyik mélypontja is, egyúttal egyik csúcspontja is, ami helyben járó vándorlásunknak, és azt hiszem annál inkább fontos az most, hogy mi az üzenete számunkra ezen a napon az Isten igéjének, és hogy átélhessük mindazt, amiről a húsvét szól. Hallgassuk hát most ilyen szívvel a húsvéti evangéliumot, a Lukács írása szerinti evangélium 24. részének az első 12 versét. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket, tudnélik az asszonyok. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták ott az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, ímé két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk, miért keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek vissza, megmondta nektek még Galileában, hogy az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak. De ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Sokaknak még megvan ez az élmény egy bizonyos korosztály alatt, hogy amikor régen elmentünk moziba, és egy kétrészes filmet vetítettek, akkor be kellett iktatni egy kis szünetet, ami kicserélik a két filmtekercset. Jobb esetben általában ezt áhítatos csöndben vártuk meg ezt a kis időszakot, mert hát egyrészt hatása alatt voltunk az első rész történéseinek, másrészt pedig hát feszülten vártuk a folytatást. És amikor befűzték a második tekercset, akkor a film először olyan szaggatott volt, töredezett, és akkor egy idő után kitisztult. Hát valami ilyesmi történik a húsvéti történetben is. A húsvét története az a második nagy fejezet, a második nagy része ugyanannak a történetnek, és ennek a kezdeti képkockáit láthatja velünk az evangéliumok, az evangélium a kezdeteknek a kezdetét. És legelőször hát elég zavaros sok minden, főleg ha beleképzeljük magunkat az asszonyok helyébe, vagy a tanítványok helyébe. Sok minden teljesen szédítő, érthetetlen, és kétségbe ejtő is, zavarba ejtő, és félelmetes, ilyen érzések keveredhetnek bennünk. A második rész első képkockái ezeket az eseményeket rögzítik. Még odáig sem jutunk el a történetben, hogy valaki elkezdene örülni. Itt még nem. Az majd ennek a fejezetnek ugye a vége felé kell eljutni, hogy két tanítvány egyszer csak fölismerje a feltámadott Krisztus jelenlétét, és elinduljon örömmel, és kész legyen erről beszámolni örömmel másoknak is. Jól lehet tudjuk, hogy ez valóban csak a kezdet kezdete. Maga Lukács is a feltámadás történetéről voltaképpen egy egész másik könyvet is írt, az apostolok cselekedeteit, ami arról szól, hogy mit jelent a világ számára a föltámadott Krisztusnak a jelenléte lélekben, hogy ő cselekvő módon van jelen, erről egy egész könyvet írt. És amit az egyház születéséről ír, nagyszerű, egyszerű, fájdalmas és szép történeteket, azok is csak szerény jelei, útjelzői annak, ami az Istennek a nagy terve, hogy ő mindent újjá készül tenni, hogy ő mindent újjá tesz. És hogy ennek a hajnala, az új teremtésnek a hajnala, ez húsvétkor érkezett el. Jézus Krisztus tette, Jézus Krisztus kihozatala a sírból, ez jelenti az új teremtésnek a hajnalát. Ezért tehát mindjárt fel is szabadíthatjuk magunkat az alól, hogy a húsvétot ilyen pontszerű ünnepnek lássuk, ami idén április 12-ére esik, és hogyha esetleg nem jó az internet elérésünk, akkor le is maradtunk róla. A húsvéti locsolókat meg egyébként is hiába várjuk, hanem a húsvét ünnep az egy nyitott végű ünnep. De hogy a minden nagy történetnek az első képkockái fontosak, így van ez az új teremtés, így van ez a feltámadás a húsvét hajnalával is. Mit látunk? Mit láttat velünk az evangélium? Hát azt láttatja velünk, hogy minden egészen másként van, mint amire a szereplők számítottak. Hogy a sír üres, hogy valaminek a hiányát látjuk és tapasztaljuk. És látjuk a zavarodottságot. Az angyali küldöttek igyekeznek segíteni, hogy tisztuljon ez a látás, elmondani, hogy most már ez egy új és másik világ, ami szerintünk nem meglepő, mert ezt Jézus Krisztus előre megmondta, és tulajdonképpen az teljesedik be, amit ő előre megmondott, sőt, azt, amit az írások megmondtak előre. De az asszonyoknak ez korán sem olyan magától értetődő, mint ahogy számunkra sem az. Lassan ocsúdnak, mint amikor kora reggel fölkelünk, és még lassan kezdjük felfogni a világot magunk körül, ez az én esetemben ez különösen is sok idő, és egyszer csak aztán kitisztul a kép, de ráadásul itt, amit aztán kezdenek látni, hogy ez egy másik világ, amelyben nem ismerik ki magukat. Hogyan lehet ezt a két világ közötti különbséget megfogalmazni? Az egyik teológus így fogalmaz, hogy az atya és a világ között van egy szakadék, amely magából a világból ered. Ő így mondja ezt el, hogy ennek a világnak az erőszakosságából. Mondhatnánk ezt még másképpen is. Az a tény, hogy Jézus meghalt a kereszten, föltámadt és visszatért az atyához, az az erőszak feletti győzelmét jelenti, a szakadékon való átkelést. És így folytatja, de ezt az emberek eleinte nem veszik észre. Az ő számukra, akik még az erőszakban élnek, Jézus csak éppen olyan halott, mint bárki más. Akit nem találnak ott, ugye az evangélista már szépen sejteti, hogy az Úr és Krisztus, az egy feltámadott dicsőséges Úr, annak már nincs ott helye az erőszak, a halál és a bűn fémjelezte tartományaiban az életnek. Nincsen ott helye már a sírban. Az Úr és a Krisztus az átlépett ezen a szakadékon. Az ő számukra, akik még az erőszakban élnek, Jézus éppen csak olyan halott, mint bárki más. És ez alól az asszonyok sem kivételek, a tanítványok sem kivételek. Ezért keresik még a halottak között az élőt. Az emmausi tanítványok történetében olvassuk, hogy két tanítvány, akik már értesültek a föltámadásnak a híréről, de ugyanolyan szomorúan bandukolnak vissza az otthonukba, talán a szülőfalujukba, és egyszer csak mellékszegődik az az idegen, akiről nem ismerik föl Krisztus, és így olvassuk az igében, mert valami akadályozta őket a látásban, valami elhomályosította a látásukat. Mert a látásuk még szakadékon inneni, az erőszak uralma alatti, amit még a nagy vádló utal, ural, a rettegés, a szomorúság határoz meg, a lesütött szem, és az a meggyőződés, hogy igen, ez a világ, ez egy sötétség, uralta világ. Szakadékon innen maradt Júdás is a maga gondolkodásában, aki lelkiismeretének furdalásából fakadó erőszakát önmaga ellen fordította. És szakadékon inneni még Péter gondolkodásmódja is, akit egyszerre borzaszt el a világ erőszakossága, a saját erőszakossága és az Isten haragjának, megérdemelt haragjának a várása. Nem csoda, hogy nem hiszi el a feltámadás hírét, nem csoda, hogy nem lát, nem csoda, hogy ez még számára mese habbal, asszonybeszéd, pipafüst, mert még nem tudja elképzelni, hogy mi van azon túl, ami most még olyan erősen meghatározza őt, és ránehezedik. És nyilván mi is beilleszthetők vagyunk ebbe a sorba, a mi vakságunk is. Hogy mi is nehezen látjuk meg a feltámadás által, hogy Krisztus kiszabadít minket ebből a jelen való gonosz világból, hogy átvigyen az ő országába, ahogyan a Kolossi levélben olvassuk. Kereszten azonban a sátán legyőzetett, a halál legyőzetett, a mi erőszakosságunkkal együtt. A Krisztus győzött, harmadnapon föltámadott, és ez egy egészen új helyzetet teremt, ami még most is, mindig, nekünk is, itt is elég új. Van egy ősi anglikán imádság, amely így hangzik, amit nem tudunk, azt taníts meg nekünk. Ami nem a miénk, azt add meg nekünk. Amik nem vagyunk, azzá tegyél minket. Ez egy jellegzetesen húsvéti imádság, amikor átéljük a szegénységünket a húsvét gazdagsága előtt. Mert azt tanítja nekünk a húsvét, amit nem tudunk, magunktól nem jönnénk rá, ami nem telik ki a mi gondolkodásunkból, azt, ami ösztönös megérzéseinkkel szembe megy, ami sokszor botránkozás vagy sokak szemébe bolondság. És azt kínálja nekünk, ami természetesen nem lehetne a miénk, a bűnbocsánat, az örök élet. És az örök élet abban az értelemben is, hogy nem csak időtartam, hanem minőség. Hogy az életnek ez a minősége nem lehetne a miénk, hogy részesedünk az Isten természetében. Azzá tesz minket Krisztus feltámadása, ami nem vagyunk, mert nem vagyunk igazi önmagunk. Azt olvassuk, Jézus meghalt a bűneinkért, és feltámadt, hogy igazak lehessünk, hogy igazi önmagunk lehessünk. Enélkül nem lehetnénk azok. Ha nem támad föl, akkor még a bűneinkben vagyunk. A feltámadás tesz minket újjá. Amikor elismerjük, hogy ez a nagy szeretete Istennek, ahogyan a világ erőszakosságára és a mi erőszakosságunkra is válaszul, reagált, ez teljesen érdemtelen, és hogy ez teljesen újjá tesz minket, ez teljesen új, és teljesen újjá tesz minket, ha lakozás lesz bennünk, ez a kegyelem, ami sokkal-sokkal nagyobb a szívünknél. Olyan imádság lehet ez, amit akár Péter vagy szívéből is fakadhatott volna, akik egy ponton azt érezték, hogy sokat tudnak, sokat tanultak az Istenről, az ő útjairól, hiszen együtt ment mondjuk Péter Jézussal. Na, amikor a feltámadottal találkoznak, kiderül, hogy kezdhetik előről a tanulást. Most szembesülnek vele, hogy Isten mennyivel nagyobb az ő szívüknél. És mégsem teljesen előről kezdik a tanulást, mert ennek a tanulásnak a lényege az az emlékezés, a visszaemlékezés és az emlékeztetés. Az asszonyok az elsők, akikről ezt olvassuk, hogy eszükbe jutott, amit Jézustól hallottak. Ők az új élet tanulásának első évfolyama, ezek az asszonyok, akiket annyira alábecsültek és lenéztek még bizonyos értelemben a tanítványok is. Ez egy hosszú folyamat kezdete, amikor a szavak, ígéretek egyszerre csak elkezdenek értelmet nyerni a feltámadás fényében egy új szakadékon túli világban. Hogy valóban boldogok lehetnek azok, akiket az igazságért üldöznek. Hogy tényleg milyen tágos élet az, amelybe 70-szer, 7-szer is meg lehet bocsátani. Ez nem egy olyan szűk, barlangba zárt élet, ez valami új tágasság. Hogy eszükbe jusson, hogy ama végső harcon kire is kell függeszteni a tekintetünket. Egyébként ezt kell a legtöbbet tanulnunk. Erre tanulunk, a konfirmandusoknak is ezt szoktam mondani. Azért tanulunk most, hogy amikor eljön a, mondjuk a családban is valami nehéz pillanat, vagy eljön a gyász órája, akkor visszaemlékezzünk rá, hogy kire is kell függeszteni a mi tekintetünket. Húsvét reggelén beülünk az iskolapadba, hogy tanuljunk az életet az örökké valóság nézőpontja alatt látni, Jézus uralma alatt látni, hogy tanuljuk ennek az életnek az örömét, hogy emlékezzünk rá, hogy ezt a világot, megemlékezzünk róla, az Isten jónak teremtette. És kezdjük el látni újra a színeket, és kezdjük örülni minden gyönyörködtető részletének. Most, hogy így be vagyunk zárva az otthonainkba, én is sokat ülök a teraszon, és a madárvilág előadásába szoktam gyönyörködni. Nem is vettem észre, hogy ennyiféle madár lakik a kertünkben. Ez most jöttem erre rá. A feltámadás aztán arra is tanít bennünket, hogy lássuk meg, hogy ez a világnak mi a baja, hogy ez a világ vajudik. Hogy emlékezzünk rá, hogy terhes, az Isten ígéreteitől terhes, egy új világ ígéretétől terhes. És tanuljuk ezzel a világgal együtt a sóhajtást, és a panaszunknak az Isten elé tárását, és tanuljuk a reménységbe örvendezést. És a feltámadás leginkább arra tanít, hogy szüntelen tanuljuk látni az Istennek a jóságát, arról újra és újra megemlékezni. Ez a mai vasárnap is erre való. Megemlékezni az Isten hihetetlen jóságáról, ami erősebb, mint a sír, erősebb, mint a halál, ami széttép minden bennünket megkötöző kötelet. És az Isten jóságára való emlékezés pedig nek a helye elsősorban is az Isten tisztelet. Ezért fontos, hogy most aki csak tud, bekapcsolódik ebbe az Isten tiszteletbe, mert most tudunk így megemlékezni az Istennek a jóságáról, amelynek a középpontjában a megöletett és feltámadott Krisztus dicsősége és dicsőítése áll. Őt jöttünk dicsérni és dicsőíteni ezen a napon. Aztán a történet elmondja, hogy minden értelmetlenség ellenére és értetlenség ellenére, ami először az asszonyokat, ugye Péter a csodálkozásig jut el, jellemzi őket, a feltámadás valóságának a meglátásához legközelebb mégis az asszonyok jutnak el, legalábbis ebben a felolvasott szakaszban. Ők egészen a csoda előszobáig érnek azzal, amit azért többször pozitívan aláhúz az evangélista is, így fejeződik be a nagyszombati történet, hogy előkészítettek minden illatszert a test megkenéséhez, aztán, hogy nyilván a törvény szavát is megtartva, de szívük teljes szeretetéből igyekeztek megadni azt, amit egy testnek meg kellett adni, és meg is szerettek volna neki adni. Tehát az, ami közel vitte őket a feltámadás előszobájához, az a testnek a megbecsülése, a testnek a tisztelete, szeretete, ami többek között együttérzést jelent, cselekvő szeretetet jelent. Nemrégen olvastam, hogy a civilizáció első emléke a kutatók szerint az első összeforrt emberi combcsont. Ugyanis az állatvilágban nincs összeforrt combcsont, legalábbis a vad természetben nincsen. Mert semmelyik állatnak nincs 6 hete arra, hogy a teljes mozgásképtelenséget túlélje, viszont a civilizációnknak úgy tűnik az első jele az volt, hogy valaki, egy ember vette az áldozatot és a fáradtságot, és együttérzésből együtt maradt a sérült társával. Ott maradt mellette, és nem hagyta magára, és így az túlélte a nagy bajt. Azt is mondhatjuk, hogy ez nem a civilizáció következménye volt, hanem az előfeltétele. Így alakult ki az emberi civilizáció, irgalomból. Az emberiség túlélése valószínűleg most is ez a titka, a testnek a megbecsülése, amit most azért a húsvét aláhúz, hogy nem hagyjuk magára a bajban jutottat. Az új teremtés hajnalát persze nem ez idézte elő, de a húsvét aláhúzza ennek a lelkületnek a fontosságát, azt, hogy ennek van jövője az új világban is. A húsvét történetében ezért is pozitív hősök az asszonyok. És igazán annak jó hír a húsvét, akinek számít a test, és átéli annak adott esetben a nyomorúságát is. És igazán annak jó hír a húsvét, akinek számít a test, mert a Jézus feltámadott teste a mi feltámadásunk zálogát hordozza, ami testi feltámadásunk zálogát, ígéretét hordozza. Egyszer egy idős beteg hívő asszonytól megkérdezték, akinek sok baja volt, hogy milyen súlyosságú betegségben szenved, és mondta, azt válaszolta, hogy semmi olyanba, amit a feltámadás meg ne gyógyítana. Ő úgy látta a feltámadást, mint a legmegfelelőbb választ az ember nyomorúságára. De ami egyúttal aláhúzza, így visszamenőleg is, hogy számít az az élet, amit ebben a testben élünk. A test megbecsüléséhez, ezen belül Krisztus testének a megbecsüléséhez, ezen az ünnepen most még 2 dolog hozzátartozik. Az egyik az úrvacsora. annak a lehetőségének a megbecsülése. Héten többször fölhívtak a lelkész hivatalba olyanok, akik megkapták a levelünket, és abban leírtuk, hogy hogyan lehet majd úrvacsorázni. Nyilván nem a mi döntésünk, hanem az egyház központi döntése alapján, és kifejezték az örömüket, a hálájukat, hogy mégsem maradnak úrvacsora nélkül. Most, amikor így el vagyunk szakítva fizikailag, ez a lehetőség valóban fölértékelődik. A test megbecsülése ebben az értelemben is fontos, mint az úrvacsora Krisztus testének, teste jeleinek, jegyeinek a megbecsülése. És annál inkább fontos ennek az üzenete, hogy a fizikai tapasztalás sítján így jutunk legközelebb, mintha most meg tudnánk fogni egymás kezét is, nyilván kapcsolatba kerülünk a feltámadott Krisztussal, azzal az ígérettel, hogy ilyen valóságosan árad ki ránk az Isten szeretete, és ilyen valóságosan vonatkozik ránk, amilyen valóságosan vesszük a kenyeret, és esszük, és isszuk a bort. A feltámadásban a feltámadott Krisztussal vagyunk közösségben, aki az ő dicsőségében új megvilágításba helyezi a mi valóságos emberi közösségünket is, amelyek most elég nyomorult állapotban vannak. Valaki egyszer azt mondta, hogy sok mindent nehezen visel az egyházban. Sok minden fáj neki, de van néhány dolog, amit kifejezetten szeret a gyülekezet életében. Az első dolog az, amikor olyanokkal találkozok, akiket szeretek és ismerek. De azt mondja, de legalább ennyire szeretem azt, amikor vannak közöttünk ismeretlenek, akiket nem ismerek. És velük is együtt énekelünk, együtt hallgatjuk az igét, együtt dicsérjük az Istent, együtt úrvacsorázunk, és milyen jó tudni azt, hogy ez az összetartozás, ez több annál, mint amit az én kis szívem, meg ismeretségi köröm magába foglal. Jó ezt tudni. És azt mondja, és van egy harmadik dolog is, amit nagyon szeretek. Amikor azokkal úrvacsorázhatok együtt, akikkel egyébként ki nem állhatjuk egymást. És azt mondja, mert ebben is van valami mégis reménység, van valami fölemelő, van valami persze megszégyenítő is, de mégis valami dicsőséges egyúttal. Hát valahogy együtt ezt jelenti megbecsülni a Krisztusnak a testét. Tudom, sokan készülnek most az otthoni úrvacsorára, Isten adja meg nekünk, hogy a valóságos összetartozásunk megtapasztalása lehessen. Ez egy nagy ölelés, innen is küldjük az imaházból mindenkinek. Isten adja meg nekünk ezt a megtapasztalást. A húsvéti történetünk legalábbis amennyit felolvastunk, nem jut el a kitörő örömig. Bennünket is most ebben az évben sok minden akadályozhat benne, de kívánom, hogy éppen ezért tapasztaljuk meg ennek a feltámadásnak az igazi erejét, hogy ez nem ismer akadályt. Hogy ez áttör minden kétségen, minden homályon. Mert Isten ellenállhatatlan szeretetéről tanúskodik, és abból fakad, amely erősebb, mint a sír. Kiáltsuk hát fölszabadult örömmel bele a világba. Krisztus feltámadott, valóban feltámadott. Amen.